Után című halleluja, némi kis szövegváltoztatással. Énekeljük mind a három versével. A Golgotán volt szenvedett, és minden egyes este gondolatban a Golgotához, Jézus Krisztus keresztjéhez gyülekezünk, és igyekszünk valamit megérteni annak a titkából, ami ott akkor történt miattunk és érettünk. Az első estén beszéltünk arról, hogy a Golgota a legek helye, a legfélelmetesebb kifejezője az emberi bűnnek. Aztán szó volt arról, hogy a Golgota a legcsodálatosabb kifejeződése az Isten szeretetének. Ma arról szeretnék beszélni a testvérek előtt, hogy a Golgota, Jézus Krisztus keresztje, a legerősebb bizonyítéka a sátán leverettetésének. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük Te neked azt, hogy győztél. Olyan nagy szükségünk van ezt a tudást elmélyíteni a mi szívünkbe, és beépíteni a mi egész életünkbe. hiszen a sátán, mint ordító oroszlán, szerte jár, hogy elragadja lehetőleg még a választottakat is. Hiszük, hogy te ma is győztes vagy, aki meg tudod akadályozni azt, hogy a sátán és az ördög bennünket, a mi gondolatainkat elrabolja te tőled. Ezért fohászkodunk te hozzád, és kérjük azt a csodát, amit újból és újból mindig kérünk. Rontsd meg az ördög munkáit, hiszen ezért jöttél, és adjad, hogy szent lelked világosságában megértessük a te szavadat. Vezesd a mi gondolatainkat, vezesd a mi szívünket, hogy hadd lehessünk egyre inkább olyan gyermekeid, akik a te dicsőségedre élnek, hiszen ezért teremtettél, ezért alkottál bennünket. Ragyogtasd föl most is előttünk a Golgotai kereszt csodáját, titkát, és engedd, hogy megértsük mindazt, amiről ma 2009-ben tanít bennünket a te fiadnak áldozata, amit érettünk hozott. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét a zsidókhoz írt levél második fejezetéből olvasom. A zsidókhoz írt levél második fejezetének a 14. versétől kezdődően, ahol ezt találjuk megírva. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Kedves testvérek, amikor ezen a mai estén a Golgotai keresztnek azt a titkát szeretnénk megérteni, hogy a Golgotai kereszt a legerősebb bizonyítéka a sátán leverettetésének, azaz Isten hatalmának és Isten győzelmének, akkor mindenek előtt azt gondolom, azt jó tisztázni magunkba, szívünkben, hogy kicsoda a sátán. Kicsoda a sátán. És a tegnap azt mondtam, hogy egy nehéz témával foglalkozunk, amikor az Isten szeretetéről beszélünk, akkor itt még inkább igaz az, hogy az embernek levett sarúval és alázattal kell megállnia Isten előtt, hogy Isten taníthasson bennünket, és észre kell vennünk azt a határt, ameddig gondolatainkat Isten igéje vezeti, és el kell fogadni azt, amikor Isten igéje nem vezet bennünket tovább. Azt gondolom, hogy mindenek előtt azt kell meglássuk, hogy a sátán és a bűn nem egy és ugyanaz a dolog. Amikor a sátánról beszélünk, akkor egy személyről beszélünk. Amikor a Biblia a bűnről beszél, akkor egy viszonyról szól. Pontosan az Isten és az ember közötti viszonyról, vagy a sátán és az Isten közötti viszonyról. Tehát, ahol ezt a szót vagy fogalmat olvasunk a Bibliában, hogy bűn, ott nem tehetjük be mindenhova ezt a nevet, hogy ez a sátán. És ahol a sátánról olvasunk, mint személyről, ott se gondoljuk azt, hogy ez a bűnről szól. Lássuk a sátánnak és a bűnnek ezt a különbözőségét, de ugyanakkor jó, hogyha tudjuk azt is, hogy a személy és a cselekedet, ez a viszony, ez összetartoznak. A Biblia nem választja el. A bűnt a Biblia nem köti Istenhez. A bűnt a sátánhoz köti a Szentírás, de nem teszi egy és ugyan azzá. A bűn eredetét a Szentírás alapján az angyalok világában kell keresni, hiszen az angyalok előbb voltak nálunknál. Amikor Isten megteremtette a Földet, rajta az embert, akkor már léteztek Istennek ezek a teremtményei is, akiket mi angyaloknak nevezünk. A bűn előbb volt, mint az ember. És egy olyan világban jött létre, amely az ember világától különálló. Ezt a világot láthatatlan világnak szoktuk nevezni. Ott keletkezett, ott jött létre a bűn. A láthatatlan világ az nem azt jelenti, hogy nem lévő világ. Azért mondjuk láthatatlannak, mert a mostani érzékszerveinkkel nem tudjuk tapasztalni. Sokan azt gondolják, hogy a láthatatlan világ az hit kérdése. Vannak, akik hisznek szellemekbe, angyalokba, Istenben, hát legyen nekik úgy jó. Mások meg nem hisznek benne. Testvérek, a láthatatlan világ az egy való világ, csak mi nem érzékeljük. Olyan ez, mint bizonyos jelzések pénzeken, amiket az ember szabad szemmel nem lát, de azért azok ott vannak. Aztán, ha megfelelő fényben helyezzük a pénzeket, a bankjegyeket, akkor kitűnik az a sokféle jelzés. De azt mi a saját szemünkkel nem érzékeljük. A láthatatlan világ is egy való világ. Csak az ember nem képes érzékelni. Majd egyszer érzékelni fogjuk a láthatatlan világot is. Majd egy új testben, amelyben föltámadunk, látni fogjuk azt, ami most számunkra láthatatlan. Tehát azt mondja el a Szentírás, és ezt érzékelteti velünk, hogy a bűn előbb volt, mint ahogyan az ember, és a láthatatlan világban jött létre. Az ember elbukása előtt, bűnbeesése előtt már elbukott az angyaloknak egy része. Azt is sejteti velünk a Szentírás, hogy az angyalok bukásának mi volt az alapmotívuma. Ez pedig úgy fogalmazza meg a keresztény teológia, hogy bizonyos angyalok nem tudták elviselni Isten szuverenitását, azt, hogy egyedül csak Isten imádható és imádandó, és más nem. Bizonyos angyalok az Isten dicsőségét, az Isten privilégiumát kívánták maguknak, ez lett az ő bukásuknak az oka. Persze természetesen fölmerül bennünk az a kérdés, hogy az angyalok világában hogyan jött létre a bűn. Ha őket is Isten teremtette, akkor hogyan jött létre a bűn? És ez az a pont, ahol meg kell állnunk, mert azt mondjuk, hogy ez a kérdés, vagy ez a válasz egy misztérium előttünk. Ezt nem tudjuk. Noha az angyalokról el kell mondjuk azt, hogy magasabb rendűek, mint az ember, mivel bűnbe estek, azt is meg kell róluk állapítani, hogy nem abszolút tökéletesek. Annak ellenére, hogy magasabb rendűek, mint az ember, nem voltak abszolút tökéletesek. Ezért eshettek bűnbe. Na most nagyon érdekes ez, néhány ige helyet hadd mondjak itt a testvéreknek az iméntiek alátámasztására. Azért is mondom, mert nagyon kevés olyan ige helyünk van, ami bennünket mindezzel szembesít. Azt mondja a 2 Péter 2.4-ben Péter, hogy Isten nem kedvezett a bűnbe esett angyaloknak, hanem a mélységbe taszítván a sötétség láncaira adta őket hogy fenntartassanak az ítéletre. Magyarán szólva, angyalok lázadtak, az angyalok fejedelmét Sátánnak nevezi, ördög atyának nevezi a Szentírás, és azt mondja róluk az ige Péter levelében, hogy Isten nem kedvezett nekik. Azaz eltaszította őket, a mélységbe taszítván őket, ezzel bizonyára azt akarja kifejezni Péter, hogy elválasztotta Isten a lázadó angyalokat, a bűnbe esett angyalokat, azoktól, akik nem estek bűnbe. A mélységbe taszította őket, elválasztotta őket egymástól, nem ölte meg őket Isten, úgymond, nem pusztította el, hanem így érzékelteti velünk Péter, hogy a sötétség láncaira adta őket, hogy fenntartassanak az ítéletre. Azaz Isten egy nyilvános ítéletben fogja őket megítélni. És addig a sötétség láncaira adta őket. Azt mondja más helyen, a Júdás levelében, a 6. versben az író, hogy voltak angyalok, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket a nagy nap ítéletére örök bilincseken, a sötétségben tartja őket Isten. Hasonló gondolatot mond el, mint amelyet Péter is megfogalmaz. Jézus Krisztus pedig, talán ezt a igét ismerjük a legtöbben, és ezt szoktuk a leggyakrabban idézni, azt mondja el az ördögről, és ezt talán tudjuk, vagy érthetjük, hogy de nem csak az ördögre nézve igaz, hanem a vele együtt lázadó angyalokra is, hogy az ördög emberölő volt kezdettől fogva, nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atya. Jó néhány jelző van itt felsorolva az ördöggel kapcsolatosan, ahogy Jézus őt jellemzi. Azt mondja legelőször is, hogy emberölő volt, és nem állott meg az igazságban. Nem állott meg Isten előtt, magyarán szólva. Mert tudjuk, hogy Isten az igazság. Isten az igazság. Nem állott meg az igazságban, nem állott meg Isten előtt. Elhagyta, szembefordult az Istennel, azért, mert nincsen benne igazság. Magyarán szólva, a Sátánban nincsen semmi Istentől való. Ezt félre ne értsük, mert ma nagyon sokan egyre inkább azt vélik, és azt tanítják, nem új keletű persze ez a tanítás, hogy a végén majd a Sátán is csak megmenekül. Még ő is meg fog menekülni, és Isten az örök életbe vissza fogja őt fogadni az ő országába. Azt mondja, hogy nincsen benne igazság, a Sátánban nincsen semmi szentség. Nincsen benne semmi jó. A Sátán tökéletes rossz, egy mákszemnyi, egy bolha bizoknyi szentség, igazság sincs benne, amire nézve Isten könyörülhetne rajta. A Sátán lázadó. A módszere a hazugság, mivel ő a hazugságnak az atya. Így fordította minden valószínűség szerint szembe azokat az angyalokat, akik vele együtt lázadtak Istennel. Már ott is hazudott. Így gyűjtött magának csapatot. És ma is így operál a Sátán ebben a világban, hogy hazudik. Átejti, átrázza az embert féligazságokkal, valótlanságokkal. Nos, amikor elérkezünk a láthatatlan világ eseményeiből a látható világhoz, hiszen mi mégis emberek vagyunk, és bennünket ebből az aspektusból érdekel Jézus Krisztus áldozata, halála, akkor azt kell lássuk a Biblia alapján, hogy a Sátán volt az, aki a bűnbe, azaz ebbe a sajátságos viszonyba kísértette az embert. lázadt Isten ellen a sátán, kitaszíttatott a mennyből, és utána ezt az ő lázadását kiterjesztette a teremtett világra is. Ezzel kísértette meg Évát és Ádámot. Megkísérthette az embert, mivel az első emberpár szabad volt. Ez szintén egy fontos fogalom, amit jó, ha tudunk, mert ma az emberek azt gondolják, sajnos teológiai szempontból is, hogy az ember szabad. Összetévesztjük azt a szabadságot, hogy a Spárba, a Tescóba vagy az Osamba megyünk vásárolni, azzal a szabadsággal, amit a Biblia szabadságnak nevez. A Biblia szabadság alatt a jó és a rossz közötti döntést nevezi. Amikor az ember tud dönteni jó és rossz között. Az első ember szabad volt, és a szabadsága kísérthetővé tette. Isten elrejtette az ember elől a rosszat, de nem zárta el tőle. Azt olvassuk, hogy amikor elhelyezte Isten az Éden kertjében, a paradicsomban az embert, akkor elrejtette előle a rosszat, nem mutatta meg neki, hogy van valami ebben a világban, ami rossz is, de nem zárta el az embertől. Ott volt a jó és a gonosz tudásának a fája. Az ember szabad volt. Szabad volt arra, hogy engedelmeskedjen Istennek, és ezzel egyre előrébb léphetett az ember a teremtés igazi célja felé, hogy az Isten dicsőségét szolgálja. De szabad volt az ember arra is, hogy a rosszat megismerve, elfogadva, annak magát kiszolgáltatva szembe kerüljön Istennel. Ez volt az ember igazi szabadsága. Tulajdonképpen Isten szövetséget kötött az emberrel, Ádámmal és Évával. Ezt a szövetséget cselekedeti szövetségnek szoktuk nevezni, mivel ez a szövetség abban állt, hogy ember, azt teheted, amit szeretnél. De bármit teszel, viselni fogod a következményét. Ahogyan cselekszel, olyan módon szállnak rád a te cselekedetednek a következményei. Vagy áldást, vagy átkot veszel magadra. Vagy életet, vagy halált fognak szülni a te cselekedeteid. Amikor az ördög kísértette az embert, akkor tehát megkísérthette az embert, mert az ember szabad volt. Az ördög valami olyasmival kísértette meg az embert, amivel az ember nem láthatott. A láthatatlan világból lépett be az ördög a látható világba, a kígyó képében, és megkísértette az embert a láthatatlan világgal. Olyan leszel, mint az Isten. Olyan leszel, mint az Isten. És az ember, mivel a cselekedeti szövetségben szabad volt, engedett ennek a kísértésnek. Elítélhetjük Ádámot és Évát azért, amit tettek, de ne felejtsük el azt, hogy aki megkísértette őket, ő hazugság atya volt, nem kevesebb. El lehet ítélni bárkit bűnökért, aki esetleg rászedetett, de soha ne felejtsük el, hogy nagyon fontos az, hogy kiszedett rá bennünket egy bűnre. Lehet másnak azt mondani hűvös fejjel, hogy hát te milyen egy buta voltál. Hogy engedtél ennek vagy annak a kísértésnek, hogy beleugrottál ebbe vagy abba. De ha az ember maga is ott lenne, lehet, hogy abban az atmoszférában, abban a légkörben, maga is ugyanúgy döntene. Nos, itt az, aki az embert arra a cselekedetre rávette, amelyet Isten megtiltott neki, az a világ legnagyobb hazudozója volt. És mivel az ördög és az ő angyalai ahogy mondtam, magasabb rendűek, mint az ember, volt arra képessége, hogy az embert átejtse és átverje. Különösen is érdekli az embert, ugyanúgy, ahogy Ádámot és Évát, a láthatatlan világ. Ma már tudományág szerveződik a láthatatlan világ kutatására. Ufológia, meg mit tudom én, minek nevezik, a szellemvilágnak, a láthatatlan világnak a kutatását, mert ez az embert érdekli, foglalkoztatja, hogy mi van ott, ahova én nem látok be. Hogy lehetne a láthatatlan világot láthatóvá tenni? Hogy tehetném magamat alkalmassá arra, hogy a láthatatlan világba betekintsek? Mert a láthatatlan világban levő hatalom az, ami az embert kísérti. Mert ezt mindenki érzi és tapasztalja, hogy a láthatatlan világ az hatalmasabb a mi világunknál. Az hatalmasabb a mi világunknál. Nos, testvérek, az ember bukása után Istennek a szövetség formáját meg kellett változtatnia. Azért kellett megváltoztatnia, mert Istennek életbe kellett léptetnie a szankciókat. Mit mondott Isten? Miben állt a cselekedeti szövetség lényege? Hogy vagy engem szolgáltok, és akkor éltek, vagy vesztek a jó és gonosz tudásának fájának gyümölcséről, és meg fogtok halni. El foglak benneteket ítélni. Kárhoztatni fog benneteket ez a cselekedet. Az ember a bukása után nem volt képes többé Istennek engedelmeskedni. Elvesztette az ember ezt a szabadságát. Úgy mondja a Szentírás, hogy a bűn szolgájává lett. Vagy mondjuk így, hogy az ördög szolgájává lett az ember, aki rászette. Az ördög győzött az ember felett. Rászette az embert, és uralkodott az emberen. És mi több, maga Isten, aki a megtestesült igazság, nem tehette meg azt, hogy az embert ne büntesse meg. A halál azt jelenti, hogy Isten nélküliség. Isten nélküliség. A kárhozat sokszor elmondom konfirmandusoknak, felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt, hogy a kárhozat nem attól lesz rossz, hogy ott üstbe sütögetnek bennünket ördögök. A kárhozat attól lesz rossz, hogy ott nem lesz Isten. Hogy ott nem lesz Isten. Ez a világ, ez mindig rossz, amikor nincs benne ott az Isten. Mindig rossz az, amikor olyan társadalmi időszakok jönnek, hogy nincs ott benne az Isten. Az egy kicsit mindig a kárhozatnak az ízelítője. A mi életünk is ilyen, hogyha nincs benne ott az Isten, akkor ez a világ nagyon rossz. Akkor ez egy nagyon rossz. Az előíze mindannak a rossznak, ami majd a kárhozatban lesz, ahol nem lesz ott az Isten, az embernek nem marad szabadsága. Elvesztette azt a szabadságot, hogy Istenhez jöjjön. Egypólusú maradt számára a világ, ez pedig az ördög hatalma volt, ez a pólus. Istennek büntetnie kellett, mert ezt ígérte. És ez az ember számára a végzetet jelentette volna, ha Isten a cselekedeti szövetséget nem alakítja és formálja át. Mert Isten az ember bukása után egy kegyelmi szövetségre lépett az emberrel. Mivel az ember nem volt többé szabad az Isten akaratára, az Isten dicsőségére való életre, amire eredetileg Isten megteremtette az embert, ezért Istennek kegyelmi szövetségé kellett alakítania a cselekedeti szövetséget. A kegyelmi szövetségben, testvérek, Isten az egyedüli cselekvő. Vagy így mondanám, hogy a kegyelmi szövetség az az Isten vállalása. Ott van egy magatehetetlen, akin segíteni kell, és az Isten vállalja azt, hogy én ezt megteszem. A kegyelmi szövetségben az ember egy alany, nem egy cselekvő valaki, aki ott hozzáad bármit is a dolgokhoz. A cselekedeti szövetségben ilyen volt, szabadként dönthetett, most már nem dönthet. A kegyelmi szövetség az az Isten vállalása. És ez a szövetség arról szólt, hogy Isten le fogja győzni a sátánt, aki az embert elfordította tőle, aki az embert elragadta Istentől. Aki el tudta érni azt, hogy az igazságos Istennek ítélnie kelljen. Azt mondta Isten a kígyónak, 1 Mózes 3.14. Mivel, hogy ezt cselekedted, tudnélik az embert szembefordítottad velem, rávetted egy olyan cselekedetre, hogy nekem meg kell őt büntetnem, mert elköteleztem magam. Mivel, hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között, hasadon járj és port egyél életed minden napjaiban, és ellenségeskedést szerzek közted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ez az ítélet itt ezen a helyen a sátánnak szól. A kígyónak, a sátánnak. De tulajdonképpen ez az Isten kegyelmi szövetsége, amelyet megköt, amelyre elkötelezi magát az ember megmentése érdekébe. Az eredeti viszonyt akarja Isten helyreállítani. És ahhoz, hogy az eredeti viszony helyreállhasson, le kell győzni azt, aki okozta ennek a viszonynak a fölborulását. Az okozat megszüntetése lehetetlen az ok megszüntetése nélkül. Isten tehát igazságos. És ez azt jelenti, hogy egyszerre kellett büntetnie, és egyszerre kellett kegyelmeznie. Ez az a csodálatos dolog, amelybe belecsodálkozik Isten személyével kapcsolatban. Mert ez az, amire mi képtelenek vagyunk. Egyszerre kegyelmezni, és egyszerre büntetni. Erre csak Isten képes. Milyen megoldást talált Isten arra nézve, hogy büntessen és kegyelmezzen? Az asszony magváról beszél itt Isten, ami azt jelenti, hogy a kígyót egy ember fogja legyőzni. Az ember vétkezett, neki kell hordozni a bűn következményét is. Ha az embert akarja Isten rehabilitálni, akkor egy embernek kell győzelmet vennie az ördög felett. De az ember már nem tökéletes, már nem szabad. Ezért egy tökéletes emberre van szükség. Egy olyan tökéletes emberre, aki egyúttal tökéletes Isten is, hiszen a sátán ellen kell harcolnia. Itt nem kisebb a tét, nem jótékonykodni kell, nem arról van szó, hogy néhány dolgot másképpen kell csinálni, mint a többi ember, hanem az asszony magvának a sátán ellen kell harcolnia, aki az embert már egyszer átejtette. Nos, testvérek, az asszony magvának ígérete ezt jelenti. És amikor az evangéliumokban azt olvassuk, hogy Jézus a Szentlélektől fogantatott, akkor ez egy nagyon fontos motívum, mert arra utal, hogy Jézusnak, aki testet öltött, a fiúnak, a Szentlélektől való fogantatása garancia arra, hogy ő győzni fog. Ő az Isten fia. De kitől született? Máriától született, az asszonytól született. Tehát tökéletes ember is. Tökéletes ember is. Tökéletes ember és tökéletes Isten. Ilyen csak egy volt, nem volt Jézus Krisztus előtt senki sem, és nem lesz ő utána sem senki hozzá hasonló. Ilyen csak egy adatot. Mit olvasunk Jézus Krisztusról? Azt olvassuk, testvérek, hogy Jézus Krisztus mindenben kísértést szenvedett, de semmiben sem bukott el. Így mondja a zsidó 4.15-ben az apostol, mert nem oly főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Ez azt jelenti, testvérek, hogy az ördög Jézus Krisztus életében mindent elkövetett arra nézve, hogy Jézus Krisztust rászedje, hogy Jézus Krisztust elbuktassa. És ez számunkra azért fontos, mert sokan úgy gondolják, hogy Jézus Krisztusnak könnyű volt. Hát ő az Isten fia volt. Az érinthetetlen, a szent, akihez talán a sátán is csak a pusztában ment oda, hogy rávegye bizonyos dolgokra a böjt után, vagy a böjt idején. Most testvérek, Jézus Krisztusnál tökéletesebb és nagyobb folyamatos kísértést nem szenvedett senki ezen a földön. Mert a sátán el akarta őt buktatni. El akarta őt buktatni. Ne gondoljuk azt, hogy Jézus Krisztus nem kísértették ugyanazok a dolgok, amelyek bennünket kísértenek. Tökéletes ember volt. Szeme volt, füle volt, szája volt, érzékel dolgokat. Ugyanúgy kísérthető volt, ahogy itt mondja is, mindenekben megkísértetett. Ne gondoljuk azt, hogy voltak olyan emberi bűnök, amelyekkel Jézus a sátán nem kísértette volna meg. Mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan, de nem bukott el. Nem bukott el. Ha valaki, testvérek, megkísértetik, de nem bukik el, akkor magyarán szólva nem kell meghalnia. Mert a halál micsoda? A bűnnek a zsoldja. A bűnnek a következménye. Jézus Krisztusnak nem kellett volna meghalnia. Mert őt kísértette ugyan a sátán, de nem követett el egyszer sem bűnt. Jézus Krisztus nem érdemelt halált. Amikor mégis meghal, akkor tudjuk, mert ő maga beszél erről, nem önmagáért hal meg, hanem az övéért hal meg. Az övéért hal meg. Azt mondja a János 10.10-ben, hogy ő azért jött, hogy az övéinek élete legyen. Élete legyen. Nekünk máshogy, bűnös embereknek nem lehet életünk, csak ha valaki a bűneink ítéletét leveszi rólunk. Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy az én juhaimnak élete legyen. Én meg fogok halni érettük és helyettük. Nem a magam bűnéért halok meg, hanem az ő bűneikért halok meg. Azért, amit ők követtek el. Az ő bűneikért ítéltetem el, és halok meg áldozatként, helyettes áldozatként, hogy nekik életük lehessen. Mert az Atya igazságos. És ha egyszer megbünteti a bűnt, az többé nem bünteti. Azt olvassuk, hogy amely bűnt ő megbocsájt, azt a háta mögé veti a tenger mélyére. És arról nem emlékezik. Testvérek, a sátánnak az volt a logikája, hogy az Isten dicsősége, az Isten imádata ne valósuljon meg. Ezért szervezett lázadást a mennyben, és azt az embert, akit Isten a maga dicsőségére teremtett, ezért rontotta meg, hogy az ember ne szolgálja Isten dicsőségét, és ne imádja az ő Istenét. Jézus élete azonban azt példázza számunkra, hogy mégis lehetséges. A hívők élete, akik Jézus Krisztuséi, szintén ezt példázza. Lehetséges Jézusban, Jézusért, az Isten dicsőségére élni. Mert sokan kérdezik azt meg, hogy mi a hívő ember életének a célja itt a Földön. És sokféle választ szoktunk erre adni. Attól függően, hogy milyen ismereteink vannak. Vannak, hogy az mondják, az a cél, hogy bűnbocsánatot kapjunk. Az a cél, hogy örök életünk legyen. Mások azt mondják, az a cél, hogy missziót folytassunk. Hogy hirdessük az igét. Testvérek, a cél az, hogy a teremtés eredetiségéhez hasonlóan mi az Isten dicsőségére és az ő imádatára éljünk. Ez az, amire a bűnös természet képtelen. De Jézus Krisztusért mégis lehetséges. Mégis lehetséges, csak ő érette. És csak azoknak, akikért ő hordta a büntetést. Amikor szenvedett Jézus Krisztus a kereszten a mi bűneinkért, akkor valami csoda történt ott. Isten büntetett, és Isten kegyelmezett. Büntette azt, aki bűnt nem ismert a mi bűneinkért, és kegyelmezett nekünk, akik nem vagyunk kegyelemre méltók. Egy csodálatos titok ez. És azzal, hogy ezt Isten megtette, azzal legyőzte a sátánt. Azzal megtörte a sátán korlátlan uralmát az ember fölött. És Isten megmutatta azt, hogy az ember mégis képes az Atya dicsőségére élni. Megmutatta mindenekelőtt Jézus Krisztusban, és megmutatta már az Ószövetségben és az Újszövetségben is azok életében, akik Jézus Krisztust követik. Drága testvérek, azt gondolom, hogy meg kell értenünk azt, hogy Jézus Krisztus nélkül, ami egész életünk egy fabatkát sem ér, Jézus Krisztust sem a hitetlen, sem a hívő nem zárhatja ki az életéből. Amikor Jézus Krisztustól elfordulunk, akkor nem jelenthetjük az Isten dicsőségét ebben a világban. Akkor nem hordozzuk és nem képviseljük az Isten dicsőségét. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első néhány verse, annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Kedves testvérek, nézzünk föl Jézus Krisztusra, úgy, ahogyan bátorít bennünket a zsidókhoz írt levél írója, mert ő győzött. Ő benne ott van a mi bűneink ítélete, és ő benne ott van az a lehetőségünk, hogy az Isten dicsőségére éljünk. A Kolossé 2.15-ben azt tanítja nekünk az apostol, hogy miközben Jézus oda szegezték a keresztfára, lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, mert ez volt az ő győzelme a sátán felett. Azt mondja a textusunk, amit olvastam, mivel tehát a gyermekek testből és vérből való, ő is, tudniillik Jézus, hasonlatosképpen részese lett azoknak, tudniillik a testnek és a vérnek, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok valának. Nos, azt mondtuk ezen a mai estén, kedves testvérek, hogy a Golgota a legek helye, a legerősebb bizonyítéka a sátán leverettetésének. Remélem, hogy Isten segíthet bennünket abban, hogy ezt a titkot még inkább megértsük, Jézus Krisztus jövetelének titkát, aki azt mondta, hogy ő azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Azzal szeretném befejezni, testvérek, hogy még egy tévhitet oszlatok, miszerint sok ember úgy gondolja, hogy Jézus, Isten és az ördög egyenlőek. Nagyban hozzásegít ehhez bennünket sokféle olyan dolog, amit mi találunk ki emberek, a jó és a gonosz viszonya, amelyről mindig feltételezünk, hogy azok egyenlőek. Testvérek, a sátán legyőzetett. És ha egyszer legyőzetett, akkor tudnunk kell, hogy Isten hatalmasabb. Ők nem partnerek. Nem 50-50 alapon osztoznak a dolgokban. Isten Jézus Krisztus által legyőzte a sátánt. Azért, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Nézzünk fel most így Jézus Krisztusra, aki legyőzte a sátánt ott a golgotai kereszthalálával. Adjunk neki hálát mindazért, amit érettünk tett, mindazért, ahogyan hűséggel és igazsággal viselte az Isten büntetését azért, hogy nekünk kegyelem adassék. Csendesedjünk most el, egy percre magunkban imádkozunk, aztán majd én fogok imádkozni, és közösen mondjuk az Úri imádságot. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk a Te követőid lenni. Követőid abban, hogy az Atya dicsőségét szolgálja és jelenti a mi életünk ezen a földön. Látod, hogy a mi bűnös természetünk és bűnös voltunk megakadályoz ebben. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket arra, hogy legyőzted a golgotai kereszten, ami fogvatartónkat, a sátánt, és hogy a bűnbocsánat által visszaadod nekünk a mi szabadságunkat, hogy szabad akaratunkból a Te dicsőségedre, az Atya dicsőségére élhessünk ezen a földön. Hadd kérjünk arra, hogy légy szabadítónk, amíg nem vagyunk szabadok. És hadd imádkozzunk Te hozzád azért, hogy taníts bennünket a szabadsággal élni. Taníts bennünket úgy szólni, úgy gondolkozni és úgy cselekedni, hogy abban a Te dicsőséged és imádatod valósuljon meg. Hadd keressük így azt, hogy mi a Te akaratod, és hadd cselekedjük jó szívvel azt. Hadd kutassuk, hogy mi a Te szándékod a mi életünkkel, és hadd járjunk abban. Hadd forduljunk szembe a bűnnel, mert az a Te ellened van. Könyörüljél meg rajtunk, és segítsél meg bennünket küzdelmeinkben, kísértéseinkben. Te, Úr Jézus Krisztus, aki győztél. Köszönjük, hogy a mi bűneinket hordoztatott a kereszten, és azoknak büntetését, a halált. Köszönjük Te néked, hogy benned ott van a mi győzelmünk, és benned ott van a mi dicsőséges életünknek csodálatos lehetősége elrejtve. Hadd éljünk veled, és hadd legyen életünkben a legfontosabb dolog az, hogy általad, veled együtt járuljunk oda az Atya színe elé. Kérjünk téged, hogy így könyörüljél meg rajtunk, és indítsd a mi szívünket alázatos imádatra, hódolatra és hálaadásra mindazért, amit érettünk méltatlan emberekért tettél. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvérek, nagyon röviden annyit hirdetek, hogy a következő alkalmunk holnap este lesz, tehát nagypénteken, ugyanígy este 6:30-tól jövünk össze, ha Isten éltet és megtart bennünket, a templomban leszünk, és az Úrnak szent asztalát megterítjük. Így hívogatjuk a testvéreket erre az alkalomra. Egy énekes könyvi énekünkkel fejezzük most be az alkalmunkat, ez pedig a 393. számú dicséretünk. A 393. számú dicséretünk, amely arra bátorít bennünket, hogy ne csüggedjünk el, mert győztes Urunk van, aki győzött az ördög felett. 393. Ne csüggedj el, kicsi sereg! Ne csüggedj el, kicsi sereg, ha rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön. Bár elpusztításodra tör, gond, kételkedés, mint gyötör, nem lesz ez így örökkön. Bízzál ügyed az Isteni, népét ő el nem ejteni, ő áll majd hosszút érte, ő állít Gedeont mellé, által a harcodban megvéd, szent igényét is téged. Él az Úr áll ígérete, ördög sílák minden csele, megszégyenül mi rajtunk. Élünk az Úr mi ő vele, ellen az ő ereje, őszelmet kell maradnunk. Krisztusunk segíjelne, boldog